Na, én készültem, a többiek nem tudtak készülni, mert nem árultam el nekik előre, hogy miről is kell, de azért arra számítanak, hogy azokról a dolgokról fogunk beszélgetni, ami a tábor témája volt, meg ennek az évnek a témája, ugye a család évében vagyunk, itt a 21. század Magyarországán, keresztény táborban. Úgyhogy a kereszténységről beszélgetünk, a magyarságról, a családról, és mindezt gyakorlatian, tehát abban úgy, hogy hogyan éljük meg ezt a mindennapokban. És én arra gondoltam, hogy kezdjük először a magyarságunkkal, és nagyon sokat hallunk arról, hogy az orvosok elmennek Magyarországról már rögtön az egyetem elvégzése után, és ezért Lacihoz fordulok az első kérdésemmel, ugyanis ez maradt ki, hogy bemutassam azokat, akiket már nagyon jól ismertek, de egy újszülöttnek mindenki új. Igen? Ja, igen. És ezért szeretném bemutatni nektek, akkor most, ahogy ülünk így sorrendben, Marik József, ő sebész, és az Emmanuel közösség első felelőse volt a feleségével, Erzsivel együtt. Aztán Herbert Dóra, aki tanárnő, újságíró és családanya, és most leginkább ez utóbbi hivatását gyakorolja, hiszen a harmadik gyermekük még olyan kicsi. Aztán Szabó Dénes, aki a zenekar oszlopos tagja, és taxi sofőr, vagy hát autószerelő taxisofőr, és így aztán nagyon sokféle emberrel találkozik nap mint nap. Aztán szintén sebész, Szentkereszti László, aki a közösségünknek a mostani felelőse, és Marik Meggi, aki nyelvtanár, és családanya, és hát lengyel anyanyelvű, de ezt nem fogjátok észrevenni, mert nagyon jól beszél magyarul. Na jó, de azért kicsit fényeztelek. Na. És én pedig Madocsai Bea vagyok, aki már megszoktam a mikrofont és a kérdezgetést, úgyhogy ezért kérdezem Lacit, hogy ő miért marad itthon orvos, bárhova mehetne, sokkal több pénzért.
Azért, mert számomra nagyon fontos, hogy itt éljek ebben az országban, ezen a nyelven beszéljek, ez a hazám, itt ide kötnek a gyökereim, és kétségtelen, hogy máshol sokkal többet lehetne keresni, de számomra nem az a legfontosabb. Még éhen nem haltunk, és ugyanakkor az, hogy magyar nyelven itt a hazámban tudom szolgálni az egyházat, ebben a közösségben létezni, és úgy magyar nyelven beszélni a betegekkel és segíteni nekik. Számomra ez sokkal többet jelent, mint hogy külföldön vadidegenek között éljek, akár tartósan, és az számomra pedig teljesen elképzelhetetlen, hogy végleg. Ezért. Ez számomra nagyon sok. Ezzel nem foglalkoztam igazán 20 éves koromban, akkor nem zavart ez annyira, de az utóbbi 10-20 évben viszont annál fontosabb, hogy ez a hazám, és élvezem, amikor itt jövök kocsival Kaposvár felé a gyönyörű tájat, megnézem én külföldön is, és azt is élvezem, de azért amikor hazajövök, az mindig olyan, hogy hát azért ez az én otthonom, és ez a táj belém ivódik, és bennem él, és ezt nem tudnám itt hagyni.
Dorit, felajánlom neked ezt a jó kis kék mikrofont, hogy legyen kettő, és akkor abba belemondhatod azt, hogy úgy tudom, hogy a te felmenőid között, és a férjedék között még inkább sok a sváb származású, vagy sváb ember. És ahogy Laci mondja, hogy hát az ember csak az anyanyelvén, csak a saját környezetében, hogy meddig őrizhető egy gyökér, és mikor olvad bele a többségbe, és mennyire fontos őrizni, vagy nem fontos. Te hogy látod ezt?
Hát mondjuk nekem ez a sváb gyökér, ez tulajdonképpen akkor vált tudatossá, amikor már főiskolásként nemzetiségi tagozatra jártam, hogy hát itt tényleg vannak olyanok, akikben ez olyan mindennapi életük része, mert a városban eléggé kiveszett ez a kettős öntudat, viszont ott a pécsi nemzetiségi szakon ott nagyon sokan voltak igazi kisfalukból, olyan helyről is, mint ahonnan a Lackó származik, Vémént, és ott még tényleg természetes volt, hogy a nagymamák, sőt még a szülőknek egy része is inkább svábul beszél, mint magyarul. Aztán hát az ő generációja, vagy a mi generációnk már inkább iskolába tanulta meg sajnos a nyelvet, tehát mi nem mondhatjuk, hogy a német anyanyelvünk lenne, mert azt az igazi nyelvjárást már nem tudjuk. De mégis nagyon érdekes ez a kettős kötődést, ezt így tudatosan felfedezni. Tehát én azt tapasztaltam meg, hogy úgy rádöbbentem, hogy jé, nekem van még egy másik gyökerem is. Nagyon cifra a mi családunk, mert az egyik irányból erdélyi, de ott is van szász is, meg magyar is, a másik irányból meg csepeli svábok, akik tényleg több száz éve telepedtek Németországból ide, amikor ugye a török kipusztította az egész országot, akkor Németországból hoztak telepeseket, akiknek ez nagy ajándék volt, mert ott nem volt földjük. Itt meg egy teljesen új terepet kaptak. És hát én azt látom, hogy mindenképpen maradnak az emberben olyan örökségek, amit nem lehet eltagadni. Tehát van egy olyan hozzáállásuk a sváb embereknek, amit meg is láttok, hogyha sváb falun mentek át, hogy ott olyan tüchtig minden. És én ezt sokkal inkább érzem a Lackón, mint saját magamban, mert én kellően összekeveredtem mindenféle egyébbel is. Úgyhogy nálunk nem én vagyok a főrendes, hanem a Lackó. De tényleg azt érzem, hogy Németországban is elég otthonosan vagyok. Tehát, hogyha oda megyünk, akkor amíg német nyelvterületen vagyunk, jó, ez nyilván hozzájárul a nyelvtudás, de ott otthonosan érzem magam. Abban a pillanatban, hogy már Franciaországba átértünk, vagy Strasbourgnál, akkor az egy más világ. És ez érezhető tényleg. De ugyanakkor meg ehhez az identitáshoz még annyit, hogy nézzük meg, hogy csak a 13 aradi vértanút, hogy hány volt közte magyar, vagy nézzük meg, hogy azok a nagy emberek, akikre hivatkozunk, akár Klebelsberg is, akinek ez a kollégium a nevét viseli, nem voltak ők úgy magyarok, hogy most Árpádig visszavezethették volna a családfájukat, de aki ide született, és ezt a földet megszerette, és ezt a nyelvet, már igazából a nyelv se feltétlenül, mert ugye
Lisztán, az nem is beszélt,
stb. Tehát sokan a nyelvet se tudták, de mégis volt ennek az országnak mindig egy olyan csodálatos szellemi klímája, amiben nagyon sokan magyarnak érezték magukat úgy, hogy tényleg, hát azt hiszem fikarcnyi magyar vért se tudtak volna esetleg fölmutatni, hogyha nagyon szigorúan nézik. És én azt gondolom, hogy ez egy nagy ajándék. Tehát az a kultúra, amit itt az ember megkap, az összeköt, akkor is, hogyha vér szerint nem ide csatolódunk, és én úgy érzem, hogy ezek a svábnénik is azért csak itt vannak itthon. Tehát akiket kitelepítettek, azok azt nagyon megszenvedték, és örülnek, hogy hazajöhetnek újra. És itt érzik magukat itthon.
Én most egy kis személyes a kérdés elejére, hogy ugye annyira belénk súlykolták, hogy itt élned, halnod kell, és csak itt lehetsz boldog, és áruló az, aki elmegy Magyarországról, és az élet úgy hozta, hogy 6 évet külföldön töltöttem, úgyhogy azt hittem, hogy ez örökké fog tartani. Egy kicsit olyan helyzetben voltam, mint te, Meggi, hogy valahogy az élet máshova vitt, és hogy mennyire írja fölül a nemzetiségünket, a kereszténységünk. Tehát ha az Isten máshova hív és máshol ad feladatot, azt mennyire tudjuk megélni anélkül, hogy megnyomorítana minket az a gondolat, hogy hú, most nem vagyok a helyemen, nem otthon vagyok. Tehát te Lengyelországból jöttél, ami egy kicsit annyit segít, hogy talán, hogy tényleg a magyarok és a lengyelek között megvan ez a történelmileg is, meg nem tudom, miből fakadó összhang, testvériség és szeretet. De mégis nehéz lehet külföldön élni, és még egy dolog, hogy én ott Belgiumban évekig nem szólaltam meg a dicsőítés alatt, az imádság alatt, így kiülni ennyi ember elé, és egy mikrofonban nem az anyanyelvemen mondani valamit, hát én olyan görcsben voltam, képtelen voltam rá. Úgyhogy te mikor győzted ezt le, meg egyáltalán hogy élted meg ezt, hogy nem a szülőföldeden, nem a te országodban élsz?
Ahogy mondtál, sokat segített azt, hogy lengyelek és magyarok között van ez a leírhatatlan történelembe alapuló is, de nem csak, barátság is. Ez a rokon szenvedés, az, hogy soha életemben még eddig, ahogy 13 éve élek itt Magyarországon, soha nem tapasztaltam semmiféle ellenséget. Hogy mondjam, hogy Soha. Amikor azt mondtam, hogy lengyel vagyok, hát nyilván rögtön hallják, hogy beszélek, hogy most kérdezték, hogy honnan származok, azt mondom, hogy lengyel vagyok. Mindig kaptam csak pozitív visszajelzéseket. Ami azt illeti, én Szentendrén lakom családommal, és sokszor kérdezték tőlem, hogy most nem félsz honvágyat, nem vágysz, ha nem szeretnél ott lakni. Azt mondom, hogy mivel itt van a szívem, itt van a férjem és a családom, itt a helyem. És az is lehet, hogy most három gyermekünk van, mindhárom úgy érzik, hogy egy kicsit lengyelek és egy kicsit magyarok. És gyakorolunk lengyel hitet is, járunk egyszer havonta járunk a lengyel plébányára, ott is lengyelül imádkozunk, imákkal magyarul is, lengyelül is tudnak kifejezni magukat. Hát az elején nekem az első két évben nagyon nehéz volt, sokat segített, hogy már angol nyelvben is tudtam imádkozni, így elkezdtünk Gergővel is, először angolul beszélgettünk, aztán lassan-lassan elkezdtem sajátítani ezt a lehetetlen nyelvet. És egyszer csak rádöbbentem, hogy amikor így közösségben csütörtönként van egy úgynevezett megosztás, és beszélgettünk a lelki dolgokról, hát ez baromi nehéz volt. Az elején utáltam, azt mondom, én most nem fogom megosztani, nem mondom semmit. Igen, dicsőíteni lehet, imádkozni, de megosztás nagyon nehezen ment, de szerintem idővel jött. Tehát ahogy imádkoztam, hogy Szentlélek nagyon sokat segített, és így egyszer csak észrevettem, hogy magyarul tudok dicsőíteni, magyarul tudok megosztani, és simán megy minden.
Hát a munkában, ugye keresztények vagyunk, magyar keresztények, vagy lengyel keresztények, mindenképpen keresztények, de ezt vajon látják-e rajtunk a munkahelyünkön, vagy tudják-e? Tehát ti, ahol dolgoztok, jó, hát Dóri, most te olyan munkahelyre nem szoktál bejárni, meg én most éppen te sem jársz úgy munkahelyre, de kell, hogy észrevegyék. Tehát azt szokták mondani, ugye mindenhol azt halljuk, hogy a hit az magánügy, tehát elvileg nem kellene senkiről tudnunk, hogy most melyik valláshoz, melyik felekezethez tartozik, hívő egyáltalán vagy sem. De gyakorlatban szóval rólatok tudják a környezetetekben? És miért tudják? Honnan tudják?
Tudhatják. Tudhatják, mert nem szégyeljük. Tudhatják, mert ha szükséges, akkor kiismerjük mondani. Azt hiszem, hogy elég sokáig súlykolták belénk azt, hogy ezt nem illik közhírré tenni, nem illik róla beszélni, magánügy, meg stb. És ezt túlságosan sokan el is hitték. Olyanok is, akik alkalmasint komolyan keresztények, tehát nem egyszerűen csak rajtuk van a keresztvíz, meg el szoktak menni minden másnap szentmisére, már úgy értem, hogy karácsony, meg húsvét másnapján, hanem gyakorlók is, és mégis úgy gondolják, hogy ez magánügy. Sajnos ez egy nagyon rossz lelkület. Azok, akik mondjuk ilyen, hogy mondjam, mindenre elszántak, mint mi vagyunk, akik úgy érezzük, hogy nem egyszerűen lehetőség, hanem kötelesség a hitünket megosztani másokkal. Nekünk ez egy, hogy mondjam, föloldhatatlan dilemma, hogy miért gondolják sokan, többé-kevésbé jó keresztények azt, hogy ezt magukba kell tartani. Miközben mi úgy gondoljuk, hogy ezt világgá kell kiabálni, háztetőkről, ahogy a Szentírásban olvassuk, és egyszerűen nem igazán keresztény az, aki nem tudja, vagy nem akarja a hitét másokkal megosztani. Nos, ez a mindennapi életben megvalósulhat úgy, hogy a munkatársainkkal, akikről úgy körülbelül 80-90%-ban tudhatjuk, hogy nem keresztények, de legalábbis nem gyakorlók, de legalábbis nem hívők, úgy nyilvánulunk meg, hogy mi viszont azok vagyunk. Úgy nyilvánulunk meg, hogy mi viszont tartjuk magunkat bizonyos dolgokhoz, amikhez a körülöttünk lévő világ nem igen. Úgy nyilvánulunk meg, hogy számunkra nem dicsőség megcsalni a feleségünket, vagy minél több skalpot gyűjteni, És nem dicsőség, hogy mondjam, etikátlan dolgokat elkövetni. Nem csinálunk úgy, mintha ilyet soha nem tettünk volna. És azt hiszem, hogy ha valaki tanúságtevő keresztény akar lenni, akkor az jó, ha tudja, hogy leginkább a bűnösségünkkel, meg a hibáinkkal illik dicsekedni, hiszen akkor a másik is elhiszi, hogy ő is megszabadulhat, hogyha mi is megszabadultunk ilyenként. De szerét lehet ejteni annak, hogy a mindennapos kommunikációban előbb-utóbb teljesen nyilvánvalóvá váljon, hogy én ki vagyok, honnan jövök, és mit képviselek. És hogyha ezt a hétköznapi beszélgetésben időnként el is tudom mondani a másiknak, akkor kezdődik valami olyasmi, amiről mi azt mondjuk, meg azt reméljük, hogy ilyen az életünk, hogy tanúságtevő élet. A kereszténynek tanúságtevőnek kell lenni. És ezt meg lehet csinálni munkahelyen is, meg lehet csinálni nem hívő közegben is. Természetesen ennek a nyelvezetét külön kell megtanulni. Gondolom még a kérdéseit között szerepel is ez a katolikus, meg pláne karizmatikus szleng, amit mi használunk. Dicsőség az Úrnak, alleluja, ámen!
Igen, erre visszatérünk, igen.
Tehát nem ez az első, hogy mondjam, szókincs, amit a nem hívő testvéreinkkel meg kell osztani. És hát nyilván ez tanulható, meg tanulandó is, hogy hogyan próbáljuk megosztani a hitünket. De kétségtelen tény, hogy van mód arra, és lehetőség arra, hogy az ember a hidegebb, vagy akár elutasítóbb közegben is tudjon keresztényként megnyilvánulni. Az én saját tapasztalatom az, hogy ezért engem soha semmiféle hátrány nem ért. Tehát inkább tisztelet, és a visszajelzésekből pedig aztán jött a kíváncsiság, ahol egyáltalán utána el lehet kezdeni valamit a tanúságtétellel.
Hozzád kapcsolódik az, amit szeretnék mondani, úgyhogy azért előztelek meg. Álltam egyszer a Batthyány téren, egyik iskolatárs édesanyjával, tehát a gyerekeim iskolatársának az édesanyjával, és hát árad belőle a panasz, a keserűség és a szomorúság, de azt mondta, hogy nagyon jó volt neki, hogy nagyon sokat segített neki, hogy egyszer, amikor orvosnál volt, akkor az orvos fölírt neki receptre valamit, mutatta a receptet, és a recepten az volt, hogy Poled Budén nem a te harcod. Ez egy könyv címe. És tehát neki az orvos receptre egy keresztény tartalmú könyvet írt föl, és aztán hamar kiderült, hogy Laci volt az a keresztény orvos. Úgyhogy te hogyan tudod ezt megtenni, vagy meddig lehet elmenni abban, hogy az ember idáig is eljut, hogy egy betegének keresztény könyvet ajánl, gyógyszerűr?
A rendelőben eléggé egyértelművé teszem, már csak azzal is, hogy a mellettem levő falon Simon Andrásnak egy grafikája van kirakva, hogy Jézus meggyógyítja a bénát, és egyébként is tudják a betegek, mert azért a váróban van idejük egy kicsit beszélgetni erről arról.
Te is a keresztény dokihoz mész.
Igen. Tehát tudják, hogy keresztény vagyok. Számomra ez először problémaként olyan 5-6 éve voltam orvos, és akkor kezdtem el ezen rágódni, hogy hogyan lehet, és én akartam megélni keresztényként az orvosi hivatásomat is, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, hogy nekem nem szabad beszélni a hitről, amikor itt betegek úgy jönnek, hogy halálos betegség előtt állnak, daganat derül ki, vagy életük utolsó hónapjait élik, és egyszerűen engem köt az, amit az egyetemen belénk súlykoltak, hogy én erről nem beszélhetek. És ez számomra egyre feszítőbb volt, és aztán egyszerűen nem foglalkoztam ezekkel, hanem már a tiltásokkal, hanem gyorsan megtapasztaltam azt, hogy észre lehet venni, és a másik fél is észreveszi, hogy én keresztény vagyok. Tehát pillanatok alatt szinte szemvillanásokból tudom, hogy ki az, aki keresztény. És akkor a sorok között tudtunk beszélni. Aztán később, amikor a Szentlélek szemináriumot elvégeztem, és akkor már a Szentlelket kértem, hogy vezessen ebben. És a mai napig is élem azt, hogy anélkül daganatos beteget, komoly, súlyos műtétet nem végzek, hogy ne venném föl a hitbeli anamnézist, hogy hisz-e Istenben, van-e közösséggel kapcsolata, imádkozik-e, hogy meg tudjam neki adni azt a segítséget, hogy amit ma már tények is és szakirodalom is bizonyít, hogy a hitünk megélése az segít a gyógyulásban is. Hát nekem kötelességem mindazt megadni, ami a betegemnek a gyógyulását segíti. Akkor pont ezt ne adnám meg, amivel élhet, és megadom, és beszélünk róla is nyíltan, és ebből soha nem volt hátrányom. Egy olyan betegre emlékszem, aki egészen határozottan azt mondta, hogy köszöni szépen, de erről a témáról ő nem szeretne beszélni. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor nem beszélünk róla. Azt azért megkérdeztem, hogy de én imádkozhatok-e érte magamban. És azt mondta, meg műtét alatt is, azt mondta, hogy igen. Úgyhogy tulajdonképpen sok elutasítást ebben nem tapasztaltam. Viszont azt megtapasztaltam, hogy az embereknek a nagy részében ott van az Isten hit, és az Isten iránti nyitottság, még akkor is, hogyha semmi közük nincsen, semmilyen felekezethez, valláshoz, akkor is, mindegy, hogy milyen okból, de rengeteg ember nyitotta az Istenre. És hát jönnek olyan problémákkal, hogy meghal férjük, ilyen probléma, olyan probléma, életüknek nagy válságaiban jönnek, vagy olyan tünetekkel jönnek, amiből arra tudok visszakövetkeztetni, hogy ez nem egy testi betegség, és meg is mondom neki, hogy kizártunk betegségeket, itt valami más van mögötte. És és akkor, ha tudok, megpróbálok rászánni egy kis időt, hogy beszélgessünk erről, és óriási élmény számukra is, és számomra is, hogy egyszer csak rádöbbenek, hogy jé, tényleg, hát ez van mögötte. A tüneteim mögött az van, hogy egy iszonyú stressz, egy feldolgozatlan, hogy mit tudom, nem tudok nyelni, és kiderül, hogy nincs semmi mögötte, de kiderül, hogy most hagyta ott a férje egy éve, és ezt nem bírja lenyelni. És ez ilyen testi tünetben nyilvánul meg, tehát, és akkor az ember tud segíteni, hogy akkor ezzel szembenézzen, vagy menjen olyan szakemberhez, aki ebben őt tovább tudja segíteni. És számomra ez nagy élmény, így én is igazán orvosnak és embernek érzem magam ott velük.
Dénes, azt hiszem, hogy itt legtöbben a teremben hozzád hasonlítunk a legjobban, na nem a frizuránk miatt, hanem azért, mert nagyon sokan abban élünk, amiben te, hogy ilyen állandó, hát létbizonytalanság. Ha hozzád egy nap egy utas se ül be, akkor nincs pénz. Hogyha bedöglik a kocsi, akkor nincs pénz. Hogyha amúgy is, most főleg a férfiakra jellemző, hogy állandóan a forgalomban, a közlekedésben lenni, hát az önmagában is stresszes és idegesítő. Tehát te hogyan jutottál el odáig, hogy most már szeretettel és békében minden közlekedő társ iránt? És egyáltalán hogyan dolgoztad fel ezt a létbizonytalanságot, ezt a mindennapi megélhetési kérdést, hogy viszek-e haza pénzt ma?
Hát ez egy nagyon hosszú folyamat volt, mert mi amikor a feleségemmel 26 évvel ezelőtt a megtérés útján elindultunk, még a hitgyülekezetbe, aztán 3 hónap múlva visszatértünk a katolikus egyházba, és onnantól kezdve a karizmatikus megújulásnak vagyunk többé-kevésbé a tagjai, és aztán most már 16-17 éve az Emmanuel közösségnek, hogy mindig hallottuk, hogy rá kell magunkat bíznunk az Istenre. Teljesen át kell adnunk szívünk, lelkünk, a helyzetünket, az életünket, és ő mindig ott van velünk, és mindenben támogat, és mindig, amire szükségünk van, meg fogja adni. És én ezt nagyon jól tudtam elméletben, és ezt még el is tudtam mondani, de igazából megtenni nagyon-nagyon sokáig nem tudtam. Mondtam magamnak, de belül én akartam megoldani a dolgaimat, mert én vagyok a férfi, nekem kell a családomat eltartani, nekem kell hazavinni a pénzt, nekem kell gondoskodni a dolgokról. Hát Istenem segíts, legyen meg a te akaratod, de hogy az mi legyen, azt majd én tudom. És aztán nekem nagyon hosszú-hosszú éveken keresztül voltak egészségügyi problémáim, amiről nem akarok hosszan beszélni, de biztos volt már mindenkinek olyan érzése, hogy nagyon ki kell mennie, de nem tud. Na most, amikor ott ül az ember mellett a kedves megrendelő, az utas, bájosan csevegünk, netán állunk a dugóba, és közben nekem nagyon ki kell mennem. Hát szóval ezt nem kívánom senkinek, az emberről folyik a víz patakokban, és már fölbüfögnélek szívesebben, vagy bármi történjen. És mindig kivizsgáltak, azt mondták, hogy semmi szervi bajom nincsen, idegalapon. Mondom, jó, hát az idegalapon akkor az nem érdekes. Na de ez most annyira idegesített idegalapon, hogy végül is rászántam magam, hogy elmentem egy pszichiáterhez, és elmondtam, hogy nekem ilyen emésztési problémáim vannak, hogy finom legyek. És nem hittem az egészben, hogy ez segíteni fog bármin is. Elmondtam, szépen elbeszélgettünk, ő fölírt azt hiszem két ilyen kis bogyót, az egyikből felet kell szedni, a másikból egyet, és aztán majd jöjjek vissza valamikor. És hát ez olyan két évvel, talán két és fél évvel volt, és mit tudom én, egy néhány hét múlva észrevettem, hogy ezek a fizikai tüneteim nincsenek, szóval nem jelentkeznek. És aztán fokozatosan azt kezdtem érezni, hogy olyan, hogy egy egyszerűen békesség van a szívemben. Hogy tényleg el tudom azt hinni, hogy az Isten velem van, és tényleg rá tudom bízni az életemet. Mindig az volt a vágyam, hogy valóban szívből úgy tudjak imádkozni, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Ne az enyém, hanem az én akaratommal szemben legyen meg a te akaratod. És ezt most valóban szívből el tudtam mondani. És szívből, teljes szívemből át tudtam magam adni az Istennek, és teljesen az egész életminőségem megváltozott. Megváltozott a feleségemmel való kapcsolatom, a gyerekeimmel, a forgalomban, az autós társaimmal. és valóban át tudom élni azt nap mint nap, hogy az Isten velem van, és biztos vagyok benne, hogy amennyi pénzt hazaviszek, vagy amilyen napom éppen van, az az Isten akarata, és nekem, és a családomnak úgy lesz a legjobb. És nem úgy, ahogy én szerettem volna.
És a fiatal édesanyák a játszótéren, vagy az iskola előtt, óvoda előtt várakozva, vagy hogyan szóba kerül ez egyáltalán a hit, az élethez való viszonyulás?
Nálunk Szentendrén ez a helyzet, hogy van egy katolikus óvoda és iskola. Ez nagyon sokat segít, mivel akkor már eleve tudjuk, hogy katolikusok vagyunk. Viszont az Inn utcám, most ilyen sorházban lakunk, és van egy ilyen sorház, 1-2-3-4 sorház, minden házban 4 lakás. Hát elég sokszor találkozunk az utcán, mivel a gyerekek kijönnek az utcába, és ott motoroznak, játszanak együtt, beszélgetünk. És sokszor így azért előfordul, hogy na például vasárnap, amikor szépen felöltözve indulunk, beszállunk a kocsiba, és ott vannak a gyerekek az utcán, és kérdezik a gyerek, hogy most hogy mentek? Hát a látogatóba mentek? Nem, misére megyünk. És így egész hangosan, hogy egész utca hallja, hogy mi misére megyünk. És a gyerekek megkérdezik, és mi az, hogy mise? És akkor itt ettől indul a beszélgetés, és néha késünk, de jó értelemben késünk a misére, mert most kellett magyarázni, hogy mi az, hogy mise, és miért Isten, és ki az Isten. És azt hiszem, hogy igen, ez nagyon fontos, hogy ne szígyeljünk magukat, hogy ha viselünk egy ilyen rozsafüzért, akkor azt mondjunk, hogy ez rozsafüzért és imádkozásra való, nem az, hogy díszítésnek való. Hogyha kereszten van, akkor váljam be, hogy keresztény vagyok, akar játszótéren, akar boltban. Minden nap.
Hát mi még nem járunk a játszótérre, tehát ezt régi időkből emlékszem, amikor a két nagyjal jártam játszótérre, de ott azért mindig ilyen szőrmentén, de azért egyszer csak mindig kiderült azokról, akik keresztények. Tehát ugye, hogy a Laci mondja, hogy egy idő után így valahogy úgy egység egy-két szó, és a másiknak a reakciója olyan, hogy ugye ti is jártok templomba, ugye te is, és akkor kiderül, hogy össze is találkozunk a templomba. Mondjuk én azt veszem észre, hogy ami a minőségi különbség, én nem annyira teljesen hitetlenekkel találkozom, nem is tudom, hogy olyan sok nyüzsöge most így a környezetemben, aki teljesen nem hívő. Jó, hát könnyű nekem, egy keresztény újságnak dolgozom, meg hát egy elég aktív közösség van Nagykovácsiban a plébánia körül is, de az, hogy a hitünket hogy éljük meg, abban nagyon nagy különbség van keresztény és keresztény között. Tehát én azt veszem észre, hogy nagyon sokan meglepődnek azon, hogy nekünk ez egy hétköznapi dolog is, nem csak vasárnapi. Tehát odáig még nagyon sok embernek ez természetes, hogy hát persze megkereszteljük a gyereket, meg lesz elsőáldozó, meg jár hittanra, meg elmegyünk vele a misére, az már egy jó dolog, ha már a szülők is elmennek vele a misére, és minden vasárnap, és hát persze, hogy a nagy ünnepeken ott vagyunk, meg a plébániai rendezvényeken ott vagyunk, de mikor egyszer így az egyik fiatal közösség az ottani plébániai közösségek közül meghívott minket, hogy ugyan meséljünk már arról, hogy mit jelent egy ilyen elkötelezett közösséghez tartozni, akkor úgy láttam rajtuk a meghökkenést, hogy ez ilyen hőfokon is működhet, tehát hogy ez egy ilyen... Én még mindig azt éreztem rajtuk, hogy azért számukra a kereszténység elsősorban egy kulturális kérdés. És ez úgy hozzánk tartozik, hogy hát mi keresztények vagyunk, mi bizonyos dolgokról így meg így szoktunk gondolkozni, azért túlzottan a bőrünk alá ne menjen, vagy hogy mondjam, ahogy a német mondja, tehát túl közelről ne érintsen bennünket. Tehát azért, ha már a saját elképzelésemet föl kell adni azért, mert az Isten másképp gondolja, azt azért már kevesen viselik el. Úgy, ahogy a Dénes is mondta, hogy az ember elindul egy úton, azt mondja, hogy igen, uram, minden a tied, és azon kapja magát, hogy minden nap visszalopkodott egy kicsit abból a mindenből, a végén már megint semmi nincs az Úrnál. Tehát én azt vettem észre, hogy leginkább ezen a téren tudunk tanúságot tenni, legalábbis mi a magunk helyzetében most, hogy igenis minden nap meg kell lépni ezt az elhatározást, nem fog menni egyik napra a másikra, de igenis ez a cél. Tehát a cél az, hogy én egy olyan biztonságban érezzem magam az Isten kezében, hogy a hitem az ne egy plusz feladat legyen, hogy én nekem nem elég, hogy mindent végig kell csinálnom a munkahelyemen, meg a családomban, hanem még az Isten fele is vannak teljesíteni való kötelezettségeim, hanem az Isten legyen az, aki engem hordoz. A hitem legyen az, ami szárnyakat ad. Most egy kicsit plagizálok, mert itt tegnap a Kálmán atya kezembe nyomott egy írományt, amit Ratzinger atya írt még annak idején, még szerintem még nem is tudom, mi volt 20 évvel ezelőtt, milyen rangban volt, és még akkor követte el ezt az írást. Kálmán atya itt lobogtatta, hogy miért nem tudjuk ezt mindannyian, hogy a hitünk az nem egy plusz teher kellene, hogy legyen, hanem a szárnyak, ami minket hordoznak. Tehát azt hiszem, hogy ez az a terület, vagy ez az a téma, vagy ez az a megtapasztalás talán, amiről nekünk tanúságot kell tenni a környezetünkben.
Igen, eddig a munkahelyről beszéltünk, meg a tágabb környezetről, de ugye senki nem proféta a saját hazájában. Mi van a családunkkal? Mi van a hitetlen rokonainkkal, a kamaszodó gyerekeinkkel? Mi van azokkal, akik ránk vannak bízva, vagy akikkel vérségi kötelékben vagyunk, és ő előttük kell tanúságot tenni, vagy őket kell valahogy irányítani? Vagy nem kell, vagy éppen, hogy békén kell hagyni őket bizonyos időkben?
Hát a kamaszodó gyerekeimmel azzal már nem tudok mit kezdeni. Vannak viszont kamaszodó unokáim. Azt hiszem, hogy az életemnek talán az egyik legnagyobb ajándéka az Istentől, hogy megláthatom a gyümölcseit annak, amire elindultam és amire készültem. A karizmatikus megújulás itten sokatok számára nem teljesen idegen és nem teljesen újság. Ha azt mondjuk, hogy vannak karizmák, lelki adományok, az se teljesen. Ha azt mondom, hogy profécia, talán köztetek vannak egy páran, akik már hallottak erről. De ha azt mondom, hogy több mint 20 éve kaptam egy testvértől olyan proféciát, hogy még az unokáim is követni fogják azt, amit én akkor. Hát ez akkor nyilván nem volt teljesen egyértelmű, hiszen még nem is voltak unokáim. Na most egy pár itt ül közülük. Ez a tény önmagában egy sikerélmény. De ennél még nagyobb sikerélmény az, hogy amikor meglátogatom az egyik-másik családot, akkor nem az a fő kérdés, hogy focizunk-e a nagypapával, mert a nagypapám már nem nagyon tud focizni, ugrándozni az már nem megy. De hogy imádkozunk a nagypapával este, az teljesen egyértelmű, és örömforrás, és közös élmény. Nos, azt hiszem, hogy ennél sokkal többre nem vágyhat egy szülő, egy nagyszülő, hogy őszintén és nyitottan tud imádkozni az övéivel. És azt hiszem, hogy odáig eljuthattunk, hogy a családunkban ez nem, hogy nem tabu téma, hanem egyszerűen egyfajta, hogy mondjam, kommunikációs forma az, hogy együtt imádkozunk. Azt hiszem, hogy ez csoda. És még az elkötelezett keresztények között sem teljesen általános, úgyhogy különleges szerencsés helyzetben érzem magam.
Igen, akkor szóljon olyan, aki kevésbé szerencsés helyzetben van. Tehát mi van a cinikus sógorral, a hitetlen sógornővel, az éppen tényleg úgy lázadó kamasszal, hogy már vagy templomba se akar menni. Tehát mi van azokkal a kapcsolatokkal, ahol ráadásul jól ismernek, ugye ő beszél nekünk, akit ugye gyerekkorától ismerünk, tudjuk milyen.
Én akkor egy kicsit a nagy családról beszélek, ahol a négy testvérem közül úgy félig meddig hívő egy-kettő, és ennek megfelelően a következő generáció is körülbelül ilyen arányú, és ott borzasztóan nehéz valóban ezt megélni. De amikor baj van, és amikor egy-egy nehéz helyzet van, akkor sorba tudok úgy találkozni a testvéreimmel, hogy egészen mélyre le tudunk menni, és olyan hitbeli kérdésekről is tudunk beszélgetni, amiről egyébként nem. És azt hiszem, hogy ilyenkor ott vagyok, mint tanú, és nem másik testvéréhez megy, hanem hozzám jön. Ugyanígy az unoka öcséim, unoka húgaim közül is egyre többel alakul ki ilyen beszélgetés, amikor az életnek a nagy kérdései szóba kerülnek, hit szóba kerül, és akkor tanúságot tudok tenni, és segíteni tudom őket egy lépéssel előrébb. Nem is várom azt, hogy most ők hirtelen teljesen odaadják az életüket Istennek, de hiszem, hogy egy pici lépést tudnak tenni. Borzasztóan nehéz. Például édesapámmal nem tudtam ilyenről soha beszélgetni élete végéig, de amikor az utolsó egy évben, háromnegyed évben teljesen szellemileg leépült, akkor tudtam úgy mellette lenni, hogy imádkoztam, és tudtunk olyan dolgokról beszélni, amit lehet, hogy azt láttam is, hogy az eszével nem fog föl, mert nem tudta, de a szívével valahol megérzett. Ezt nem tudom igazán hova tenni, de akkor én nagyon úgy éreztem, hogy a Szentlélek erre vezet engem, és ez a feladatom, és ott tudtam lenni így, és ezért hálát adok a Jóistennek, és hiszem, hogy azt, amit ő egész életében megélt, és amennyi szeretetet ő adott meg, gondoskodást mások számára, azt a Jóisten nagyon jól látta, és ott fönt fogunk találkozni. De nagyon nehéz volt, hogy gyakorlatilag miután én igazán Istennek adtam az életemet, utána sem tudtunk erről beszélni, mert egyszerűen olyan falak voltak közöttünk, és ez számomra egy mélysebb, amit az utolsó hónapokban valahogy így tudott feloldódni, és ez számomra is egy nagy segítség.
Dénes, neked körülbelül, nem tudom, egy-egy út átlagosan 10 percnél nem hosszabb, ugye? Vagy, tehát olyan nagyon sok időd arra, hogy emberekkel beszélges, egy-egy emberrel nincs. Viszont nagyon sok ember, sok ismeretlen jön, ül be a kocsitba, szóba került, volt már, hogy szóba került, hogy Hát ott ilyen vallási kérdések, vagy tudtál erről a hitről beszélni utassal?
Igen, hát mondjuk az életét még senki nem adta át Jézusnak a kocsiba, de azért, de hát először is van egy kis kereszt a visszapillantó tükrön, ahol mások ilyen sok-sok rózsafűzéreket, meg nem tudom, hogy miket szoktak hordani. Ott van egy kis kereszt, amit Palermonyában a közösségnek a nemzetközi lelki gyakorlataival vannak, ott vettünk. És volt már, aki megjegyezte, hogy milyen szép keresztje van. És mondtam, hogy hát igen, innen és innen van, mert én ebbe a közösségbe járok. És hát akkor aztán volt, aki megkérdezte, hogy miről szól ez a közösség, milyen egy közösségben tag lenni, és akkor úgy beszéltem erről. Aztán van egy nagyon kedves testvérünk a közösségben, akinek nagyon sok karizmája mellett van egy olyan kedves tulajdonság, hogy széthagyja a holmiait, és egyszer a kocsimba hagyta a ridikőjét. És másnap, amikor visszavittem neki, akkor kaptam tőle egy igekártyát, amin a Lukács evangéliumában az első fejezet 37. vers van, ami úgy szól, hogy mert Istennél semmi sem lehetetlen. Ez nekem nagyon megtetszett, és kitettem ide a műszerfalra, úgyhogy hogy mindenki nem hogy hozzáférjen, de hogy lássa. És ez nekem is mindig szem előtt van, és hogyha egy pillanatnyi kétségen fölmerül abban, hogy az Isten miért tesz, vagy akar most éppen valamit, vagy nekem most ez miért rossz, akkor látom, hogy mert Istennek semmi sem lehetetlen. Tehát biztos, hogy ez a jó, és majd ő ezt megoldja. Nekem persze meg kell tennem mindent, ami tőlem telik, de a többit rá kell bíznom. És erre is volt már, aki megnézte, és azt mondja, milyen szép igéje van. És akkor ott is kialakult egy kis beszélgetés. Természetesen nem szoktam nyomulni, és nem akarom, hogy ott átadja az életét az Istennek, de elmondom, hogy én hogy gondolom ezt, illetve nagyon szeretnek ugye a magyarok panaszkodni. És ez egy nagyon jó terep a taxiban, hogy hát valamit látunk, és akkor ő megszól, hogy hát már megint ez is, meg az is, és hogy ez milyen rossz, az milyen rossz, és hogy milyen pocsékul megy itt minden. És csak, hogy önnek mi a véleménye? Hát mondom, nekem az a véleményem erről, hogy én keresztény vagyok, és én hiszek Istenben, és bízom abban, hogy az Isten mindig megadja, amire szükségem van nekem és a családomnak, és azt ő tudja legjobban, hogy nekem mire van szükségem, nem arra, mire én vágyom valószínűleg, és eddig még ez mindig bejött, és én rábízom magam, és ez így nagyon jól működik. Hát aztán erre nagyokat hallgatnak, meg pislognak. Hát körülbelül így tudom igazából megvalani azt, hogy keresztény vagyok, illetve vagyunk a taxitárságnál, ott dolgozom mondjuk olyan 750-en nagyjából. Ebből most itt a beszélgetés alatt pontosan átgondoltam, hogy 3 emberről tudom biztosan rajtam kívül, hogy keresztény, azok is tudják rólam. És hát ezen kívül semmi különös, és nálunk van több csatorna ezen az URH rádión, és van egy olyan csatorna, ahol nem dolgozunk, hanem ahol lehet beszélgetni, és akkor minden ilyen ügyes-bajos dolgát egymással ott beszélik meg az emberek, és egyszer keresnek a rádión, hogy ugyan menjek már át a 4-es csatornára, mert valami kérdésük van hozzám, és akkor átmegyek, és a kérdés azzal volt kapcsolatos, hogy a gyónás és az áldozás között milyen összefüggés van, illetve hogy függ ez a kettő egymástól, és ott szépen ugye a rádión akkor beszámoltam, hogy ez hogy működik a katolikus egyházban. És hát elfogadták. Tehát amikor kérdeznek, és amikor alkalom van rá, akkor elmondom, hogy én hogy hiszek, mit hiszek, és hogy élek, de nyomulni sose szoktam, hogy nézze, milyen klassz keresztem van, tudja honnan van? Na, szóval körülbelül ennyi.
De most figyeljetek, olyan zseniális rádiós átvezetés jutott az eszembe. Dénes, neked a lámpákat nagyon kell figyelni, a piros lámpát, meg a zöld lámpát, és ez az, ami az evangelizálásban is, ami módszerünk, a zöld lámpa, piros lámpa módszer. Azt hiszem, hogy erről azért érdemes beszélni, mert főleg amikor megtérünk, vagy olyan friss élményeket szerzünk egy ilyen tábor után, akkor úgy érezzük, hogy na most aztán mindenkinek a nyakába öntjük az összes élményünket. Tehát hogyan lehet érezni azt, hogy mikor lehet beszélni, és mikor jobb nem beszélni? Vagy mikor ártunk éppen azzal, ha na most mindenáron meg akarjuk téríteni? Tehát hogy is működik ez a zöld lámpa, piros lámpa módszer? Erre most csak rövid választ kérek, mert utána még a hogyan beszélünk, arra mindenképpen szeretnék visszatérni.
Sokszor hallom a betegektől, kérdezek valamit, és akkor egyszer csak mondanak egy olyan félmondatot, beleszúrva a mondani valójuk közé, amiből meg lehet hallani, hogy no, ott van a problémája. Például most fél. Például most nem bízik abban, hogy ő meggyógyul. Istennel van problémája. És ha az ember ezeket meghallja, ez zöld lámpa. Mert valami kérdést rejtett el, amit nem tud kezelni. És ha erre ezt kiemelem, és erre válaszolok, adok egy nyitott kérdést, vagy egy rövid választ, hogy én hiszem, hogy az Isten velünk van. És akkor tudunk erre tovább menni. Zöld lámpa. Ha ő is lép még egyet tovább, akkor tudunk menni. Ha nem, akkor ennyit mondtam, akkor most ennyit tud elfogadni. Tehát ha túl lépünk rajta, és erőszakosak vagyunk, akkor bezárulnak. Tehát ezekre a zöld lámpa. A másik, amit én nagyon imádkozok azért, hogy a Szentlélek vezessem. És időnként, amikor egy-egy beteggel beszélgetek, akkor beugrik valami olyan, hogy most erről rákérdezek, vagy erről mondjak valamit. És én magam is, jó, hogy jön ez ide, Uram, most mi ez? És amikor merem meghallani, és merem kimondani, akkor kiderül, hogy a beteg is teljesen vált, és teljesen kinyit, és egy egészen más irányba tudunk menni. Ezek a ilyen igazán áldott pillanatok, amikor ezt az ember meghallja. Ilyenkor megint zöld lámpa lesz, de ezt csak a Szentlélek tudja.
Igen, ezt szoktuk mondani egymás között, ugye a munkahelyen ezt könnyű megvalósítani, hogy na, hol voltál nyaralni? Ó, hát egy lelki gyakorlatos táborba. Tényleg mi az, hogy lelki gyakorlatos tábor? Zöld lámpa. De ha úgy reagál, hogy jaj, ezek a vallási ízék, hát akkor piros lámpa, akkor nem érdemes nyomulni. Majd próbáljátok ki, ha hazaértetek, hogy kérdezik, hogy hol nyaraltatok, hogy zöld-e a lámpa, vagy piros. Viszont az, hogy hogyan beszélünk azokról a dolgokról, amikben hiszünk, amit megéltünk. Nemrég megkért egy újság, hogy írjak egy cikket arról a közösségről, amelyikhez tartozom. Na hát, Emmanuel, közösség, persze, leírtam, hogy miért szeretem, miért tartozom hozzá. És keresztény újság, jezsuita főszerkesztő visszaírt, kifogásolta a következő szavakat, vagy kifejezéseket, elvonulni a világtól, világi foglalkozás, tapasztal, megtapasztal, harmadik isteni személy, fölajánlani a böjtöt vagy áldozatot, az Úr, Szent Atya, szentségimádás, irgalmas Isten, az irgalom. Mert hogy az olvasóknak ezek üres fogalmak, nem mondanak már semmit, nem tudják, hogy hova tegyék. Kontextus nélkül pláne nem, de hát mondjuk szerintem nagyon jó kontextusban volt. Én úgy éreztem, hogy nagyon jó a cikk, és minden annyira világos és érthető. És be kell látnom, hogy magunk között nagyon jól elbeszélgetünk. Tehát itt remélhetőleg, itt most olyan jól, mi legalábbis itt a színpadon megértettük egymást. De lehet, hogy nem mindenki számára egyértelműek azok a szavak, amiket használunk, sőt, szóval kívülállónak érzik magukat, pusztán azért, mert ugyan mindannyian magyarul beszélünk, még meg is, és ugyanazt a nyelvet használva nem értjük egymást. Hogyan tudnánk megtanulni azt, hogy szóljunk az emberekhez, hiszen a feladatunk az evangelizálás.
Nekem most így hirtelen az jut eszembe, biztos a szituációmból adódóan, hogy amikor a gyerekek kérdeznek ilyen nagyon rázósat, akkor is írtó nagy bajba vagyunk, mert a remek szakkifejezéseinket nem tudjuk használni. most ne csak arra gondoljunk, amikor megkérdezik, hogy hogyan jön a baba, hanem akár csak ilyen mindennapi dolgokat, hogy miért világít egy lámpa. Tehát igazából rengeteg olyan probléma van körülöttünk, amit olyan megszokottan úgy elintézünk felnőtt nyelven, és egy gyereknek már nem olyan egyszerű lefordítani, és majdnem ilyen szituációban vagyunk, ha a hitünkről olyan embernek kell beszélni, aki ezt még egyáltalán nem ismeri, se családilag nincs semmi hagyománya, se nem találkozott ezzel. Megdöbbentő, hogy mennyire sokan vannak, akiknek tényleg gőzük nincsen arról, hogy mi miről beszélünk. Tehát én azt gondolom, hogy talán úgy próbálhatunk, mint amikor egy gyerekkel megpróbálom a legalapvetőbb fogalmakkal lefordítani azt, ami bennem történik, vagy amiről én már tudok egy nagyon biztos dolgot. Mert azt, hogy szeret valaki, azt azért a legtöbb ember még hasonlóan érti, bár már sajnos ebbe sem vagyok biztos, hogy a szeretet alatt ki mit ért. De azért például az irgalmat, hogyha azt mondom, hogy képes megbocsátani, és képes másnak már nem haragudni rám, azért ezt is megint csak mindenki érti. Tehát én azt hiszem, hogy ezt gyakorolnunk kell saját magunknak. Nagyon jó, ha van gyerek a közelben, akin lehet gyakorolni. És sajnos sok felnőttel is bizonyos témákról úgy kell beszélni, mint egy gyerekkel, azt hiszem.
A másik, ami segít számomra, az, hogyha megfigyelem, hogy hogyan kérdeznek, vagy mi az, amit már mondott a másik, mert abból körülbelül látom, hogy milyen szókincse van, milyen fogalomtára van az adott dologgal kapcsolatban. És a harmadik pedig az, amit nagyon nehéz megtanulni, legalábbis számomra nehéz megtanulni, hogy megvárjam és segítsem a másikat abban, hogy saját maga elmondja, hogy ő hol tart, és mi az, amit megél, mert akkor a saját szókincsét használja, és akkor nekem csak ott kell, vagy nem kell, csak éppen jelen lenni és segíteni, hogy ő megtalálja magában azt, ami már készülődik, hiszen a Szentlélek benne is működik. És ez ami szerintem a leghatásosabb.
Utolsó szó Jóskájé.
Végül, de nem utolsó sorban, nem árt, hogyha tisztában vagyunk a hitünk alapjaival. Úgy értem ezt, hogy azokkal az alapigazságokkal, amik az egész kereszténységre jellemzők meghatározzák és megmutatják, hogy mi is a lényege. Most mindjárt egy vadidegen szakkifejezést mondok nektek, kérjük ma, de van, aki ezt érti? Kezeket fel. Egész jó. Na szóval a lényeg az, hogy bizonyos evangelizációs iskoláknak köszönhetően megtanultuk mi is, mert ezt meg kell tanulni, hogy van a keresztény hitnek egy olyan alapigazság, hogy mondjam, foglalata, amiben nagyon röviden és nagyon tömören el lehet mondani, hogy miről szól az egész. Ez nem baj, hogyha minden keresztény, különösen az, aki arról álmodozik, hogy majd egyszer tanúságtevő lesz valaha, tisztában van. Hogy ezeken az alapigazságokon bárkivel el lehet beszélgetni. Tehát azt, hogy van Isten, vagy nincs Isten, ezt most nem kell eldöntsük. De ezt elmondhatod a beszélgető társadnak, hogy van Isten. Azt is elmondhatod, hogy szeret az Isten, és beszélhetsz arról, hogy mi ez a szeretet, és mi az a feltétel nélküli szeretet, és a többi. És azt is elmondhatod, hogy megbocsát az Isten. És azt is elmondhatod, hogy hazavár az Isten. Ezt a Nemesödön atyától hallottam, aki alkalmasint jezsuita, tehát ő csak tudja, hogy tehát ennyire egyszerűen el lehet mondani az, hogy mi az, amiben mi hiszünk, és mi az, amit akarunk követni. Ha kíváncsiak vagytok rá, majd egyszer más alkalommal elmondom részletesebben is a kérigmát, de el lehet mondani 6 mondatban. Most nem mondom el, mert a Szentmise különben elmarad.
Köszönjük szépen a figyelmet!